Hallgassuk meg Böhme Sextett című darabját leülve, a Debreceni Konzervatórium résztvevőinek előadásában. Közreműködik Hunya Szilvia, a fiatalok körének tagja, illetve Domokos János, Tóth Péter, Sárvári József, Pozsonyi Péter és Jónusz Csaba.
Ami további segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom a János szerinti evangélium 20. részéből, a 19-től a 29. terjedő versekig. János evangéliumának 20. részében így szól hozzánk Isten igéje. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek.
Adi Endre, hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok, mert sose volt úgy rászorulva sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden imává vált, most minden egy husáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztasság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó jaj, be kelletek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok. Beteg vagyok, beteg. Megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok, s szent káprázatokban előttem 100 titok kavarog. Minden titok e nagy világon, s az Isten is, ha van, és én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok.
Imádkozzunk! Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a napot. Köszönjük neked a tegnapi napot, az egész hetet, minden egyes napot. És Urunk, tudjuk, hogy hiszen minden napunk ajándék, amelyet tőled kapunk. Nélküled nem lenne értelme az életünknek, hiszen csak veled és általad élhetünk. De Urunk, oly sokszor, akár egy percre, órára, napra vagy évekre is, hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni. És önmagunk próbáljuk megoldani a problémáinkat, téged elfelejtve, letérve az útról. Illetve oly sokszor kételkedünk, oly sokszor érezzük úgy, hogy ott hagytál minket. Pedig ez nem igaz, te soha nem hagysz el bennünket. Urunk, oly csodálatos az, hogy Te mindannyiunkat szeretsz, pedig egyikünk sem tökéletes. Rengeteg hibánk van, és állandóan újra és újra vétkezünk. Nem vagyunk képesek arra, hogy tényleg a Te képmásodra és Neked éljünk minden nap. És ezért kérünk, Urunk, hogy segíts, hiszen szükségünk van a segítségedre. Hogy küldd el a Szent Lelked, és Te adj nekünk erőt minden egyes nap, hogy minden egyes napunkat átadjuk Neked, és minden egyes nap Neked élhessünk. Köszönjük, Urunk, ezt a mai napot, azt, hogy itt lehetünk a gyülekezet közösségében, és köszönjük, hogy szabadon dicsérhetjük a Te neved ebben az országban. És Urunk, kérünk arra, hogy a Szent Lelkedet most is küldd el, és légy itt velünk ma, ahogy a Te nevedet dicsőítjük, és a Te ígédet hallgatjuk. Kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, és a fülünket, hogy ne csak hallgassuk, hanem tényleg meg is halljuk, és be is fogadjuk, és a szívünkre helyezzük azt, amit mondani akarsz nekünk ma. Így kérünk Téged Jézus nevében. Amen. Most pedig énekeljük a 171. dicséretet. A 171. dicséret így kezdődik, megáll az Istennek igéje.
Ige hirdetés alap igéjét a már felolvasott ige szakaszból, János evangéliumának 20. részéből olvasom a 26. verset. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Kedves testvéreim, húsvét után vagyunk egy héttel, húsvét utáni ez a történet, húsvét utániak vagyunk mi magunk is. A feltámadás örömét ki hogyan éli át, és ki hogyan tapasztalja meg, erről szól ez a történet, és erről beszéltünk az elmúlt ifjúsági órán, péntek este 7 órakor, és azok a gondolatok, amelyeket elmondok, részben innen is vannak. Az egyik legizgalmasabb és legfontosabb kérdés ebben a Tamás történetben talán az, hogy milyen ember ez a Tamás. Milyen tanítvány ez a Tamás. Azt gondolom, hogy minden keresztény a maga életében, a maga hit életében eljut egyszer egy olyan pillanatra, amikor találkozik ezzel a történettel, és szembesül ezzel a tanítvánnyal, akiről túl sok szó nem esik az evangéliumokban, ha esik is általában János evangéliumában csak. És amikor találkozik ezzel a tanítvánnyal az ember, megpróbál képet alkotni róla, hogy kicsoda, micsoda, miféle ember ez. És a kép alkotásában benne vagyunk mi magunk is, nem is akármennyire. Mert ahogy alkotjuk a képet, úgy szembesülünk vele, és úgy határozzuk meg mi magunkat is, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, milyen a mi kereszténységünk. Sokszor és sokféleképpen írták már le Tamást, sokszor és sokféleképpen jellemezték őt. Vannak, akik pozitívan, vannak, akik negatívan látják. Akik negatívan látják, azok azt mondják, hogy ez egy hitetlen tanítvány. Ez egy olyan tanítvány, aki nem volt ott, amikor megjelent a többieknek. Ez a tanítvány olyan tanítvány, aki kételkedő tanítvány, és van is ilyen szavunk, tamáskodik. Ez a hitetlenkediknek a megfelelője. Szóval nem valami jó, nem valami követendő példa ez a Tamás példa. Mit keres ott ez a tanítvány? Miért nincs ott, amikor ott kellene lenni? Mit akar ez a tanítvány? Hogy mer ez különbözni a mindenségit? Miért csinálja ezt? Miért kérdez? Miért akarja azt, hogy lássa? Miért akarja azt, hogy tapinthassa? Miért kell neki külön Krisztusnak megjelenni ahhoz, hogy elhiggye, hogy feltámadt? A hitetlen, a kételkedő, a kimaradó, mert ugyan hol volt akkor, amikor a tanítványok ott voltak, hol volt ő, amikor Jézus mindannyiuknak megjelent, mit keresett, hova ment? Vannak, akik azt mondják, hogy valószínűleg lezárta magában az ügyet, elment és új megélhetést keresett, leírta a Krisztus ügyet, leírta a kereszténységet, ugyan már meghalt, nincs tovább, oda a mester, megfeszítették. Menjünk, keressünk valami mást. Valamiből élni kell, valahonnan kenyeret kell szerezni. Ez az összetört tanítványi lét, a kudarc nem elviselhető. Nem olyan, ami nekem kell, mondja Tamás. Tamás a megbotránkoztató. Az, aki nem hisz a többieknek. Nem hisz azoknak, akikkel együtt járt, együtt evett Jézussal, akik együtt voltak vele, ugyanazt a port szívták be, ugyanaz az ember, ugyanaz a Krisztus mosta meg a lábaikat, ugyanazt ették, ugyanúgy sírtak, és ugyanúgy együtt örültek, és mindannyian együtt tudták, és látták, hogy megfeszítették. Szóval a társainak nem hisz, azt mondja, hogy nem. Addig, amíg a saját szememmel nem látom, és a saját kezemeit be nem teszem az ő sebeibe, amíg meg nem érinthetem, nem hiszek. Vannak továbbá olyanok, akik egészen másképpen látják. Ezek azok az emberek, akik nem szégyelnek kételkedni. Ezek azok az emberek, akik fölismerik magukban azt, hogy a kereszténységben van valami fajta menekülés, egy olyan elmenés, egy olyan Istentől távol való lét, egy menekülés, egy hátatfordítás, egy valami egész más keresése, egy hitetlenség, egy kételkedés és kétségeskedés. Ezek az emberek, akik azt mondják, hogy ez a tanítvány a racionális tanítvány. Ez az, aki mer kérdezni. És valóban van egy másik történet, amikor megkérdezi Tamás Jézustól, hogy mi módon lehet azon az úton menni, akkor Jézus így válaszolja, hogy én vagyok az út, de Tamás az, aki megkérdezi. Ugyanakkor ne ítéljünk hamar, és ne legyünk túl gyorsak megítélni embereket, akikről keveset tudunk. Ne gondoljuk, hogy ez az ember, ez a tanítvány oly racionális, hiszen pont ő az, amikor meghalt Lázár, ő az, aki azt mondja, hogy menjünk el mi is, és halljunk meg vele. Azt mondja gyászában, együttérzésében, hogy oda kell menni, és együtt kell lenni a gyászolókkal. Ez a tanítvány a tudományos kételkedés bátorságával meri föltenni a maga kérdéseit. Ez a tanítvány az, aki nem adja föl önmagát. Nem esz meg bármit, és nem veszi be a maszlagot csupán. Ő az, aki mer rákérdezni. És ebben a nagy rákérdezésben, és ebben a bátorságban, ő az, aki végül kimondja azt, hogy én Uram és én Istenem. Kedves testvéreim, vegyük észre azt, hogy semmilyen más tanítvány, és senki nem mondja ki ezt a feltámadás után, csak Tamás. Azok, akik pozitívan látják, valóban észreveszik benne a hitvallót is a kételkedő mellett, azt, aki hisz az ő hitetlenségében. Ugyan sebekbe vájkáló akar lenni, ugyan tapintani akar, érzékelni akar, látni akar és megbizonyosodni akar, de mégis átéli azt a hitvallás állapotát, átéli a feltámadás csodáját, és tudja azt mondani, én Uram és én Istenem. Oly sokszor és sokféleképpen gondolkodtak erről, és sokféleképpen ábrázolták ki Tamást azon a lapon, amit kaptunk, egy fiatal tanítvány ott a háttérben. De van, aki öregnek ábrázolja, élemedett korúnak, kopasznak, idősnek, olyannak, aki bölcs, tapasztalt, olyannak, aki lassú és megfontolt, olyan, aki tudni szeretné, hogy mi merre és hogyan, merről és mit. Olyan, aki szeretne megbizonyosodni a dolgok felől, és sokat látott már. Van, aki fiatalnak ábrázolja, kíváncsiskodónak, mindenlében két kanálnak, lázadónak, aki azért kérdez, hogy csak kérdezhessen, de ugyanakkor a lelkesedésében ő az, aki választ ad, aki felkiált, én Uram és én Istenem. Egy pillanatra álljunk meg itt, és azt kérem mindenkitől, hogy ha már azonosult valakivel, valamilyen Tamás képpel, megbarátkozott vele, és vagy belehelyezte magát, vagy szembeállította magát vele, azt kérem egy pillanatra, hogy felejtsük el ezeket. Hagyjuk békén ezeket a személyiségeket, hagyjuk békén ezeket a jellemvonásokat és Tamás képeket, és gondoljunk egyszerűen egy emberre. Tudom, szentet csináltak belőle, tudom, mindenkit foglalkoztat mégis. Maradjunk az egyszerű embernél, annál a tanítványnál, aki átéli a feltámadás örömét, annál a tanítványnál, aki nem szokványos módon éli át ezt, annál a tanítványnál, akiért külön Jézus eljön és megmutatja magát, annál a báránynál, akiért a pásztor otthagyja a 99-et, és elmegy, hogy megkeresse őt. És ez az ember, amit átél, az figyelemre méltó, és nem kis dolog. Olyannyira figyelemre méltó, hogy azt hiszem mindannyian átéljük ezt, akarva vagy akaratlanul, tudatosan vagy tudatlanul, de mégis azért, hogy feltámadhasson számára Krisztus, azért, hogy megláthassa őt, egy dolgot biztos, hogy tennie kell, és ezt mindannyian teszünk, várakozunk. Kedves testvéreim, három napig kellett a feltámadásra várni. Tamásnál ez egy kicsit kitolódik a megbizonyosodásig. 8 nap. 8 teljes nap. 8 teljes napig kellett várni arra, hogy addig, amíg kimondja, hogy hiszem, ha látom, hiszem, ha érintem. 8 napig kellett várni arra, hogy megjelenjen neki Jézus. 8 nap, gondoljuk végig, több mint egy hét. 8 nap, gondoljuk végig, mert ebben a 8 napban úgy sűrűsödik bele valami érzések, gondolatok, amikről lehet, hogy fogalmunk sincs, de hogyha belegondolunk a mi várakozásunkba és a mi Krisztus élményeinkbe, akkor nagyon is tudjuk, hogy miről van szó. Ez az, amit 8 nappal fejez ki a Szentírás. És ez az a 8 nap, amit háromféleképpen is láthatunk, és talán mind a három benne van, a reménytelenség, a várakozás és a kiteljesedés. Első megközelítésre ez a 8 nap teljességgel reménytelen. Ez az összetöretésnek a 8 napja. Ez annak a 8 napja, amikor oda megy Tamás, és találkozik a tanítványokkal, és a tanítványok azt mondják neki, hogy feltámadt, és Tamás nem hiszi el, kételkedik az egészben. Annak a 8 napja, amikor a homokórán lassan peregnek le a homokszemek, annak a 8 napja, amikor mi is vergődünk magunkban, amikor már nem szól az Isten, és hiába olvassuk a Bibliát, és hiába faggatjuk őt, és hiába kiáltunk, és hiába beszélünk a többiekkel, nincs feltámadás élményünk, nem látjuk Krisztust. 8 nap, nem akármilyen idő, nem kis idő. 8 nap az pontosan elegendő arra, hogy elteljen már egy hét, és még rá egy nap. Az pontosan elegendő arra, hogy amikor valaki elmegy valahova külföldre, eltelik egy hét, és újra jön a hétfő vagy a kedd, ismétlődik az a nap, amikor elkezdte, akkor már azt mondja, hogy igen, már láttam ezt. Igen, már tudom, milyen érzés ez. Ez a 8 nap nem akármilyen reménytelenség napja, hanem a belegnyugvásos reménytelenség napja, amikor az embernek már nincsenek kérdései, amikor már az ember összetörik magában. Az ember, amikor föladja azt, hogy úgy láthassa a feltámadottat, és úgy ismerhesse meg az Istent, ahogy ő megfaragta, ahogy ő elképzelte, és ahogy ő várja. Szóval ez a 8 nap, úgy az összetöretés 8 napja, hogy föl kellett Tamásnak mindazt adnia magában, azt hiszem, ahogy ő elképzelte, hogy beleteheti az ujját Krisztus sebeibe, hogy megérintheti őt, és láthatja őt. A 8 napban ott van a kirekesztettség 8 napja is. Az összetöretésben és a reménytelenségben, a tanítványok köréből kikerülve egy kicsit Tamás más tanítvány, mint a többi, a tanítványok arról beszélnek, hogy jelent meg, mit mondott, itt állt és ezt mondta, oda nézett, és Tamás, amikor ezt hallgatja, fogalma sincs róla, olyan ez, mint amikor előttem beszélnek egy olyan történetről, amit nem éltem át, és látom a sugárzó szemeket és az arcokat, hogy ez egy jó élmény volt, és tudom azt, hogy kimaradtam belőle, ó, a kirekesztettség érzés. Ó, amikor filmről beszélnek előttem, és nem láttam a filmet, nagyon rossz, nagyon kellemetlen, nagyon nem kívánjuk ezt. Azt gondolom, hogy a nem keresztények is érezhetik ezt sokszor, amikor keresztények beszélnek Krisztusról, hogy valami olyasmiről beszélünk, amit nem éltek át, és nem tudják, hogy miről van szó. Azt hiszem, ebben a 8 napban ez a kirekesztettség, reménytelenség és összetörtség ott központosul, és ott van benne, abban a tanítványban, akinek a 8 napban, és ez a másik, várakoznia kell. Ez a 8 nap nem sűríthető le 8 órára. Ez a 8 nap nem kevesebb, mint 8 nap. Ez a 8 nap a várakozás 8 napja. Az a keresztény, aki elfelejti azt, hogy az Istennel való kapcsolatunk az elsősorban várakozás, az azt hiszi, hogy már itt a Földön minden megoldódik. Az, amikor olvassa a Bibliát, akkor is csupán egy könyvet olvas. Amikor templomba jön, akkor is csupán egy intézménybe jön. Amikor jól érzi magát egy közösségben, akkor is csupán az embereket látja, de elfelejti azt, hogy mi húsvét után Krisztust várjuk, azt várjuk, aki feltámadt, készülünk a mi feltámadásunkra, készülünk a személyes találkozásra. A mi életünk sem más, mint egy várakozás, nem csupán egy buszra várás, hanem várakozás állapota minden pillanatban, hiszen valakire nézünk, valakit várunk, és ebben a 8 napban Tamás lehet, hogy minden lefekvés előtt, minden felkeléskor, lehet, hogy a nap minden órájában azt várta már, hogy bárcsak megjelenjen, bárcsak múlnának el a kételkedései, bárcsak múlnának el a reménytelenségei. Ó, azt hiszem, ismerjük ezt, a várakozás, de tudhatjuk azt, hogy van mire várnunk, van kire várnunk. Mert ez a várakozás részesülés is abban, akit várunk. Úgy élünk, hogy várunk valakit, de ez egészen más élet, mintha csak úgy élnénk magunkban. Mert a 8 nap így harmadszorra lássuk meg, és ismerjük fel, hogy ez a kiteljesedés 8 napja is. Hadd kérdezzem meg, ha ott abban a pillanatban megjelenik neki Jézus, akkor ugyanolyan megjelenés lett volna, mint a 8 nap utáni? Azt hiszem, nem. Hadd kérdezzem meg, azok a keresztények, akik csak így félváról veszik a feltámadott urat, akik nem élik át a nagypénteket, és nem élik át a megaláztatásokat, nem élik át a bűnbánatot, az elkeseredést és a magunkra hagyatottságot, a 8 napot, a reménytelenségét és az összetörtséget, azoknak valóban úgy teljesedik ki Krisztus, mint ahogy Tamásnak kiteljesedett? Tétel lesz, vagy személyes találkozás? Dogma lesz, vagy egy élmény? A 8 nap erre való, ez a tétje a 8 napnak, a reménytelenségnek, várakozásnak, mert ebben teljesedik ki. Szimbolikusan szólva a 8, nem akármilyen szám, azt mondják, hogy 7 nap alatt teremtette Isten a világot, a teremtés 7 napja után. A 8 az valami olyasmit jelent, ami a kiteljesedés 8. napja. Az új szövetségre alkalmazzák ezt, és az új szövetséget mutatják be, mint a 8. napot, a feltámadást, a Krisztus velünk való létét. Maga a keresztelő medence is néhány templomban 8 szögletű, pontosan ennek a kifejezésére, a kiteljesedés kifejezésére. És ez az a 8 nap, a 8. nap után, amikor megjelenik Krisztus. Ez az, amikor nem úgy jelenik meg, mint a 8 nap előtt akarta Tamás, mert megjelenik, azt mondja, itt vannak a sebeim, nézd meg, érints meg engem, ám Tamás nem érinte meg őt. Nem olvassuk, hogy megérintette volna. Az összetört reménytelen ember, a várakozó ember, aki tud várni, aki tud összetörni, és komolyan veszi azt, hogy valami lehetetlen, akkor lehetetlen. A 8. nap után a feltámadást csodaként éli meg, nem pedig, mint egy természetes következményt. A feltámadás számára nem az érintkezés, nem a tapasztalat, és nem az az elképzelés lesz, ahogy ő megalkotta magában, hogy akkor fogok hinni, ha. Annak ellenére hisz. Annak ellenére hisz, hogy ő ezt így gondolta, mert fölismeri azt, én Uram és én Istenem. Azt gondolom, ez az értelme annak, amikor azt mondja Jézus, hogy te látsz és hiszel, de boldogok, akik nem látnak és hisznek, hogy mi is megpróbáljuk megfogalmazni a mi Istenünket, hogy kicsoda ő. Beszélünk vele, Isten képünk van, ám az Isten úgy jelenik meg, ahogy ő akar. Az Isten akkor jelenik meg, amikor lemondunk már ezekről a képekről, és a magunk csinálta faragványokról. Értsük ezt akár úgy, mint egy tételt, akár úgy, mint egy tárgyat, akár úgy, mint egy elképzelést. Szóval mindegy, de ha nincs meg ez a 8 nap az összetöretettségben, akkor nem lesz úgy csoda, ahogy számára csoda volt. Számomra a feltámadás öröme a hétköznapokban, a reggelekben mutatkozik meg. Azért a reggelekben, mert ha rajta kapom a napot, amikor föl kell, sikerül ez a dolog, akkor átélem azt, hogy itt valami új kezdődik. Itt bele lehet szagolni a piac szagába, ahogy az új árukat teszik ki, lehet sétálni a főtéren, ahogy csak pirkad. Szóval mindezt át lehet élni, de nem mondanám azt, hogy minden reggelem ilyen feltámadásos reggel, mert vannak reggelek, amiket nem nagyon szeretek, vannak reggelek, amiket nem nagyon akarok elkezdeni, valamikor nem akarok kikelni az ágyból sem. De azok a reggelek, amikor ezt el tudom kapni, azok csodás reggelek, és ezt a csodát át lehet élni. Nyilván kinek más ez az élmény, más ez a hétköznapi élmény, más ez a boldogok, akik nem látnak és hisznek élmény, de mégis fontos az, hogy legyen benne előtte várakozás, reménytelenség, összetöretettség, különben nem lesz olyan kiteljesedés, amiben Krisztus megjelenik, nem lesz olyan csoda, amiben a csoda valóban csoda. Amen. Kedves testvéreim! Az imádságot úgy mondjuk, hogyha az imádkozó azt mondja, fiad érdeméért, akkor közösen válaszoljuk azt, kérünk téged, hallgass meg minket.
Drága Urunk, mennyei édesatyánk! Hálát adunk nagypéntekért, mert így lehet húsvétunk. Hálát adunk azért, hogy a sötétség ideig való győzelme után felhoztad a te világosságodat, irántunk való szereteted és kegyelmed idejét. Kérünk add, hogy a feltámadás örömüzenetéről való bizonyságtételünk erősítsen minket, és vezesse hozzád azokat, akik még nem tudnak hinni, csak akkor, ha látnak is. Fiad érdeméért,
kérünk téged, hallgass meg minket.
Kérünk, adj egymás hite és bizonyságtétele által való épülést és gyarapodást a gyülekezet közösségében, és könyörgünk azért, hogy az itt kapott áldásokat tovább tudjuk adni másoknak is. fiad érdeméért.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Könyörgünk lelki vagy testi nyomorúságban lévő szegényeinkért, betegeinkért. Kérjük, közöld velük kegyelmedet, hogy a nehézségek között is megtapasztalhassák lehajló, a legkilátástalanabb helyzetből is felemelő, megmentő szeretetedet. Fiad érdeméért.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Könyörgünk azokért is, akiknek koporsó mellett kellett megállniuk az elmúlt napokban. Kérünk, add, hogy eljusson hozzájuk a feltámadásról szóló örömüzenet, hogy megnyugvást találjanak te nálad. Fiad érdeméért.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Kérünk, adj lelki ébredést városunkban és hazánkban. Adj bölcsességet azoknak, akikre kis vagy nagy közösségek vezetése bizatott. Add, hogy ne távolodjunk el a te igédtől és egymástól, hogy a világ hiába való dolgainak hajszolása miatt ember embernek farkasa ne legyen. Fiad érdeméért.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Amen.
Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.